Kemény pénzelvonás ide, súlyos aszály oda, jó évet zár az agrárgazdaság. Benne a kivitel is, amely kereken 100 milliárd forintra rúg. Így túl teljesül a terv, a dollárbevétel például 15%-kal. Túl kínálat jellemezte a termelést. Ezzel együtt sok volt a panasz a húsra, az édes és a sütőipari termékekre. Igen, mondta a miniszter, mert a minőség mit sem változott. És az árak mozgásából sem lehetett észrevenni, hogy miből volt sok, miből kevés. Rengeteget mutogatott egymásra termelő és kereskedő. A vitában rendre a termelők maradtak alul, nyakukon a romló áruval, vagy az idegesítően alacsony felvásárlási árral. Az áruháborúskodást tisztességes szerződéssel lehet megelőzni, az árkalandorságnak elejét venni. Sok kárt okozott a pénz hiánya is. A jövőben kemény egyeztetés várható a bankokkal. 1989-ben a termelés közgazdasági feltételei igaz nehéz munkával, de elfogadhatóak, mondta Váncsa Jenő. Ennek ellenére az agrártermelés jövőre csupán 1,5%-kal gyarapodik, és 80-100 millió dollárral többet kell exportálni, miközben az élelmiszergazdaság támogatása jelentősen csökken. Annyi már most bizonyos. 12%-kal nőnek a termelési árak, és ehhez mérten drágulnak az élelmiszerek is.
Látszólag a felszínen minden rendben van ma még. Az élelmiszerellátás általában kiegyensúlyozott. Csak hogy a mélyben húzódó gondok már-már veszélyeztetik ezt. És ezen az sem segít, holott igazán vívmánynak számít manapság, hogy a Kereskedelmi Minisztérium és a Pénzügyi Tárca egyességre jutott abban, hogy az élelmiszerkereskedelem 20%-os nyereségadó kedvezményt élvez majd. Hogy ez mire elég? Talán a szinten tartásra, ami sok helyütt, a peremkerületekben, a kis településeken csak a rossz helyzet konzerválását jelentheti. Mert a bolthálózat érdemi fejlesztésére, az üzletek korszerűsítésére, felszerelésére, a növekvő szállítási, raktározási és üzemeltetési költségekre nem nyújt fedezetet. Ehhez szükséges lenne az élelmiszerkereskedelemben köztudottan igen alacsony nyereséget hozó haszonkulcs növelésére. Ebben egyetértés volt a Kereskedelmi Bizottság ülésén. De hogy miként lehetne meggátolni, hogy ez a fogyasztói árakat terhelje szinte automatikusan, arra ma még senki nem tudja a választ. Vagy vegyük a bért, ami nem kis részben okozója az ágazat súlyos munkaerő gondjainak. Csoda-e, hogy nem tolonganak a jelentkezők, amikor a kereskedelmi dolgozók egyharmadának éves bére nem éri el a 60 ezer forintot. A képviselők a bérszabályozás jövő évi módosításával az átlagot meghaladó béremelést sürgettek a számukra. Jogosan. Csak hogy miből lehet azt majd kigazdálkodni, az egyelőre még nem tisztázott.
Hatlett úr, vajon napokkal a választások előtt már le is futott a választás?
Nem, egy demokratikus választás nem ér véget, amíg le nem bonyolították, és a szavazatokat össze nem számolták.
Ön szerint melyek a legfontosabb különbségek a mi szempontunkból a két politikus között?
Az önök és az amerikai külpolitika szempontjából ők ketten nem esnek annyira távol egymástól. Gondolom, hogy nagyjából mindketten ugyanazt a vonalat fogják folytatni, amit az amerikai Egyesült Államok az elmúlt 40-45 évben a háború óta követett, hogy része a világnak az Észak-Atlanti Szövetségnek, hogy a Nyugat-Európához fűződő viszonya változatlan marad, és ugyanolyan aktív lesz a csendes-óceáni térségben, mint volt, hiszen ez áll az amerikai érdekek középpontjában, és a világ többi része tekintetében is marad, ami volt. Drámai változások nem lesznek, mindegy, hogy a kettő közül melyiket választják meg.
Nekünk, kelet-európaiaknak ki lenne jobb partner a leszerelésről és a gazdasági kapcsolatokról folytatandó tárgyalásokon?
Nem hiszem, hogy e tekintetben akármelyik is jobb a másiknál. Európában hajlamosak azt hinni, hogy George Bush jobban ismerik, mert ő az alelnök, a nyilvánosság szem előtt van, sokat járt Európában, foglalkozik a leszerelési kérdésekkel, az európai országokhoz fűződő viszonyunkkal. Őt jobban ismerik, de nem hinném, hogy nagy különbség lenne kettejük reagálásában azokra a problémákra és lehetőségekre, amelyeket Európa jelent.
Ön tehát nem számít jelentős változás az Egyesült Államok kelet-európai politikájában?
Nem, nem számítok. Ma nagy az érdeklődés az iránt, hogy mi történik Kelet-Európában, és mindkét fél függetlenül attól, hogy republikánus vagy demokrata párti, nagyon szeretné látni, hogy a dolgok egy nyitott társadalom irányában fejlődjenek.
Algéria egy hónappal ezelőtt még tüntetések, felelőtlen randalírozások és katonai sortüzek színhelye volt. A megmozdulások elemi erejű kitörésének fő okai a gazdaság állandósult nehézségei, amit elsősorban a legfőbb exportcikk az olaj árának visszaesése idézett elő, a rendkívül magas népszaporulat és az ebből szinte törvényszerűen következő magas munkanélküliségi arány, és talán az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy néhol már egy csepp víz sem akadt az utóbbi évtizedek legaszályosabb szezonja végén. Az októberi rendbontások nyomait a mai népszavazásra már mindenütt eltüntették. A referendum bejelentése szinte varázsütésre lecsillapította a haragot. Hiszen Bendjedid Chadli elnök is így kezdte beszédét. Megértettelek benneteket, emberek. A bejelentés után néhány leváltás, melynek nyomán az új pártvezető már rögtön úgy nyilatkozik, hogy a több pártrendszer bevezetése ugyan még nem időszerű Algériában, de a kérdést minden esetre fontolóra veszik, és esetleg újabb népszavazást írnak ki erről. A mai referendum alkalmával pedig egy politikai intézményrendszeri reformról szavaznak az algériaiak. Ennek lényege az, hogy csökkentik az elnöki hatalmat, erősítik a parlamenti irányítást, véglegesen szétválasztják a pártot és a kormányt. Az ország vezetői a mai, nagyon valószínű igentől azt remélik, hogy ez egyúttal elősegíti majd a két évvel ezelőtt meghirdetett, de szinte azonnal meg is rekedt gazdasági reform megvalósítását.
A budapesti Derkovics terem igényes, szép tárgyai méltó keretet adnak Reinhardt István magyar tájakat bemutató képeihez. Ez a festészet nem forradalmi erejű. Színvilágának finomságával, az árnyalatok gazdagságával a természet világában keresi és találja meg a nyugalmat, Szőnyi István szavaival. A festőművész a természetben nem tudományos igazságot keres, és nem látleletet akar adni, hanem élményt, és el kell fogadnunk. Ez is lehet a művészet egyik funkciója.
Nem tudunk jobb feleséget, jobb szomszédot, jobban nevelt gyereket biztosítani. Nem azt mondjuk, hogy helyettük oldjuk meg a problémáikat. Azt mondjuk, hogy megpróbáljuk felderíteni a saját erőforrásaikat. Biztos, hogy lesz egy pont, ahol elindulunk, és egy icipici pozitív változást elérünk az életében.
És hogyha valami családi konfliktus van ebben, egy idegen hogyan tud beleszólni?
Nagyon nagy tudású, tapasztalt szakember gárda áll a rendelkezésünkre. Ha valami otthon nem olyan, mint a megszokott, és időben jönnek hozzánk segítséget kérni, akkor biztosan tudunk tanácsot adni. De egyébként a tevékenységünk nem hatósági jogkörű, ide önkéntesen jönnek segítséget kérni, és mi is addig állunk rendelkezésre, amíg ők igénylik.
Kizárásos alapon maradt nekem a festés. Számomra óriásibb, szentebb, csodálatosabb, mint minden más képzőművészeti ág. Egy galaxis, földeríthető és földerítendő, ugyanakkor földeríthetetlen is. Egy galaxis, amit rövid életem során be kell és be szabad járnom. Csak az utolsó 4-5 évben érzem, hogy már nem az utat keresem, azt megtaláltam. Nem kevesebbet szeretnék, mint ezt a magam számára felfedezett galaxist, amibe a kegyelem pillanataiban bizonyos bepillantást nyerek, föltárjam, és tubusok, színek segítségével fölépítsem. Zoltán Mária Flóra festőművész hitvallása ez. Tokió, New York, Amsterdam, Stockholm és több hazai kiállítóterem után ezúttal Kecskeméten látható ez a színekből fölépített, bonyolultságában is egyszerű, diszharmóniájában is harmonikus galaxis. A kiállítás november 12-ig látható Kecskeméten, az Iványi Grünwald teremben.
Két hete volt fagyálunk, 600 litert kaptunk központi elosztásba, ami 2-3 óra alatt el is ment az állomás területére.
Elterjedt a hír, ebben a helyzetben a legdivatosabbak a léghűtéses kocsik lettek, mint hogy ezekben nem kell fagyálót tölteni. Egy jó pofáskodásnál azonban egyelőre sötétebb a kép, annál is inkább, mert környezetvédelmi okoknál fogva több országban az etilénglikol gyártását megtiltották.
A cikk majdnem beszerezhetetlen, igen nagymértékben hiánycikké vált a világpiacon. Ennek következtében az ára is mintegy megháromszorozódott a tavalyi ilyenkori árszinthez képest. Az akkori 600 dollár körüli árak most már 1800 dollár körül mozognak. Egy nagyobb szerződést a második fél évre a szovjet partnerrel kétoldalú tárgyalások során nem sikerült létrehoznunk. Ennek a szerződésnek sem az export, sem az import oldalát, és ezért a második fél évben súlyos hiány mutatkozik valóban etilénglikolból. 2-3 héten belül legkésőbb a kutaknál is megjelenik a hűtőfolyadék.
Annak idején tulajdonképp ügyet sem vetettünk a toronydarukra, hiszen ebben a szinte futólépésben fejlődő városban igazán megszokott dolog az építkezés látványa. Aztán egyszer csak azon kaptuk magunkat, már megint átalakult Zalaegerszeg városközpontja, és lassacskán elnyeri véglegesnek elképzelt formáját. Most például a hírneves csipkeházak újabb tömbjének elkészülte jelzi ezt a folyamatot. És lám-lám, ugye panelból, betonból is lehet szépet, harmonikusat építeni. Remélhetőleg a minőség is összhangban áll a formával.
A kollégium 200 hallgatója 5 kontinens 65 országából érkezett. Tanulmányaikat Olaszországban angol nyelven folytatják. Ő király fensége, a Belszi herceg elnöksége alatt álló nemzetközi választmány a diákoknak három nyelv tanulását teszi kötelezővé. Továbbá egy választott tárgyat a természet, illetve a társadalomtudományok köréből, valamint matematikát és ismeretelméletet. Hogy ezután két év múltán a világ minden egyetemén elismert nemzetközi érettségi vizsgát tegyenek.
Sváziföldről jöttem, Triestbe, Dél-Afrikából. Nagyon jól érzem magam, ez egy igazi nemzetközi iskola. Mindenkinek más a politikai beállítottsága, de ez nem számít, itt megismerjük egymást.
Az biztos. Nem sok guatemalai indián mondta még nekem, hogy ismeri Mátyást, az igazságost és az igazságtalant is.
Így van. S ha velünk tanulnál, te is biztos ismernéd az augusztusi nátszedés, szvázi ritusát.
Az iskola után még évekig számozzátok, hogy ki hanyadéves egyetemista, vagy éppen, igen, ha dolgozik, 16 éves.
Igen, ez igaz tényleg, mert szerintem ez egy sajátos hangulatú intézmény, ez az iskola, és ez itt eltöltött két év, ez örök életre egy nagy élményt jelent mindenki számára. Szerintem az az ember, aki elvégezte ezt az iskolát, a két év után önmaga is ennek a nemzetközi megértésnek a harcosává válik.
Törvénysértés nincs, de a varázsgömb létezik. Hangzott a tájékoztatón az ügyészségi vizsgálat rövid summázata. Vagyis, a Kit segít a varázsgömb című cikk tényei, megállapításai helytállóak. Pap Gyula 1970-ben egy 20 000 forint értékű külterületi szántóföldi telket vásárolt, amely telek alakítással, cserével, megosztással, eladással, no és tegyük hozzá, az ingatlanok értékének rohamos növekedése révén ma 2,5 millió forintot ér, vagyis 13 000%-os hasznot hozott a pap családnak. A vizsgálat megállapította, a tanácselnök, mint ügyfél, nem követett el törvénysértést, mindenben szabályosan járt el. Viszont az irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek esetenként szabálytalanul, többnyire soron kívül jártak el az ügy érdekében. Nem indokolt tehát további ügyészségi vizsgálat a tanácselnök személyével kapcsolatban. Üntetőjogilag nem vonható felelősségre. Ugyanakkor etikai magatartásáról, felelősségéről a Városi Tanács Ügyrendi Bizottsága által a közelmúltban indított összeférhetetlenségi vizsgálat dönt. Ez akárcsak a pártfegyelmi eljárás a későbbiekben zárul le.
Mint annak idején a sajtó részletesen beszámolt róla, a 20 éves Dudás András és 14 társa a Fővárosi Művelődési Házban rendezett koncertet követően tömegverekedést kezdeményezett, és súlyosan bántalmaztak 17 hazánkban dolgozó kubait, köztük 13 nőt. Dudás 3 évi és 4 hónapi fegyházban letöltendő büntetést kapott, és 4 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Kaszab Sándorra 3 év 4 hónapi, Molnár Jánosra pedig 3,5 évi, ugyancsak fegyházban letöltendő szabadságvesztést szabott ki dr. Vaskuti András tanácsa. A 8 fiatalkorú sem kapott kevesebbet egyenként 1,5 évnél, amelyet azonban fogházban kell letölteniük, a végrehajtást 3 és 4 évi próbaidőre felfüggesztették. A hosszú indoklásban a bíróság rámutatott arra, hogy a bőrfejűek gyűlölettel tekintenek a Magyarországon tartózkodó színesbőrűekre, és nézetük szerint a cigányokkal szemben az állam szervei nem lépnek fel kellő határozottsággal. Ezek az elméletek súlyosan veszélyesek a társadalomra, így hát e szélsőséges eszmerendszer ellen az egész társadalomnak védekeznie kell, ennek csupán egyik eszköze lehet a jog. Az ügyészi súlyosítás és az enyhítés iránti védői fellebbezéseket követően másodfokon a fővárosi bírósághoz majd ítélik.
Sokan még nem is hallottak arról, hogy Budapesten van lordok háza. Sokan még nem is hallhattak arról, hogy a lordok házában van fapados osztály. Ez az. Átmeneti szálláshely, minden éjjel telt ház. Meleg és büdös van, de van. Nem kell érte fizetni. De van olyan szállás is, szintén átmeneti, amit nem csupán a fedél nélküli, kilátástalan helyzetben lévők, alkalmi munkavállalók igényelnek. Van olyan is, ahol van matrac, és van ágynemű is. Ahol rendes munkahelyen rendelkező emberek jobb hián és pénz hián itt kénytelenek élni. Itt találnak lakásra, vagy inkább ágyra az állami gondozásból kikerülő fiatalok, a vidékről a fővárosba költözők, vagy éppen a börtönből szabadulók. Az átmeneti szállások lakbére e hónaptól jóval magasabb lett. Itt, a lordok házában, abban a szobában, ahol gázfűtés van, most már 400 forint havonta a lakbér. Ötször annyi, mint eddig volt. Persze van korszerűbb épület. Van egyágyas szoba, fürdő és konyha használattal másutt, aminek a bérét 250 forintról 800-ra emeltek. Tudom, a díjak évek óta nem változtak. Tudom, hogy az üzemeltetési költségek nőttek. De azt is tudom, hogy akik ilyen szállásra szorulnak, nem nagyon tudnak többet fizetni. És azt is tudom, hogy a Budapesten lévő 5 átmeneti szálláson csak 920 ágy van. Ennek a duplája is kevés lenne. Az átmeneti szállásokat a fővárosi tanács üzemelteti, és nem véletlenül a szociálpolitikai osztálya felelős érte.
Nyilvánvaló, hogy az osztrák eladók óriási lehetőségeket kapnak, és jövőre legalább 20-30 ezer kocsi behozatala várható, mondta az autóklubban rendezett találkozón dr. Balogh György, a Vám és Pénzügyőrség országos parancsnokának helyettese. Részletekbe ugyan nem bocsátkozott, de kijelentette, hogy alapjaiban változtatják meg az eddigi vámszabályokat, amelyek minden tételükben kedvezőbbek lesznek, a személykocsira épp úgy, mint a biciklire, a motorra, vagy éppen a kisbuszokra. Megvásárlásukhoz egyébként a BC számlákon lévő összegeket is fel lehet használni, és az ajándékozás lehetősége is érvényben marad. Az osztrák autóklub szakemberei több olyan használt kocsi katalógust hoztak magukkal, amelyek az általuk is elfogadott ottani reális árakat tartalmazzák évjáratok szerint. A Magyar Autóklub főtitkára Balogh Tibor pedig mindezt azzal egészítette ki, hogy akik kocsit szeretnének behozni, ezeket a katalógusokat az autóklubnál megkaphatják egyelőre csak betekintés véget, később azonban nagyobb példányszámban beszerzik azokat.
...1977-ben indítottunk meg egy multifázisos szűrővizsgálatot, amelyik reprezentatív jellegű volt. Itt kiderült, hogy olyan nagy a nem TBC-s, tehát aspecifikus tüdőmegbetegek száma.
Például a tüdőrákosoké?
Tüdőrákosoké is, amelyik az évek folyamán az utóbbi 10 évben megduplázódott, sőt a TBC-s betegek számát messze meghaladja.
Az okok mire vezethetők vissza?
Hát elsősorban a légzés szennyezés megnövekedésére, azonban itt egyéni problémák is szerepet játszanak, munkahelyi szennyeződés és a dohányzásnak az egyre jobban előtérbe kerülése.
Az Egészségügyi Minisztérium pénzszűke miatt mondta fel ezeket, mert nem saját ágyat kellett megszüntetni, hanem úgynevezett bérelt ágyakat. Azt is meg kell persze mondanom, hogy ez régebben vívványnak számított, hogy Balatonfüreden gazdaságos körülmények között lehetett az ágyakat működtetni, mert hiszen az épület állagát, az épületet nem mi tartottunk fenn, hanem a megfelelő vállalatok.
A kórház főigazgatója szerint a meglévő rendkívül korszerű berendezések több beteget is elláthatnának. Ez csak férőhelyek kérdése. Ezért aggasztja a lemondott 390 ágy.
Arra törekszünk, hogy azokat a középkorosztálybeli 40-60 év körüli betegeket szűrjük ki, akiknél csak kezdődik ez a bizonyos iszkémiás szívbetegség. És ez köztudomású, de azért mégis hagy mondjam el, hogy Magyarország vezet a szív- és érrendszeri halálozásban, és addig, míg Finnországban például a férfiaknál 20%-os, a nőknél 40%-os halálozási csökkenést értek el, Magyarországon 30%-kal emelkedett a férfi lakosságban, és 3%-kal a nők között az infarktusi halálozási arány.
A tájékoztatón is elhangzott, hogy nincs annyi szanatóriumi ágy, amennyire szükség volna. Akkor hogy lehet lemondani majdnem 400 ágyról?
Kicsi félreértés volt. Nem azt mondtuk, hogy nincs annyi, mert szükség volna, azt mondtuk, hogy nagyon jó lenne, ha több lehetne. A különböző megyékben ma már létrejöttek azok a kardiológiai rehabilitációs részlegek, 20-40 ágyas, attól függően, hogy mennyi volt az igény, amelyekben ezek a betegek folyamatosan kezelhetők, a friss megbetegedéstől egészen a rehabilitáció befejezéséig.
Ezek a központok ugyanúgy fel vannak szerelve, tehát magas szintű ott is az ellátás?
Természetesen. Ezek általában ilyen tüdőkórházak voltak. Na most az egyik népbetegség elmúlt, jött a másik népbetegség, és ennek a másik népbetegségnek a rehabilitációjára használtuk föl ezeket a lehetőségeket.
Az előkészületek a legmagasabb protokoll szerintiek. A bécsi déli pályaudvarnál délelőtt már nem látszanak a reggeli hópelyhek, csak dideregnek a vendégvárók. Az érkezés ünnepélyes, a fogadtatás szívélyes, sőt egyenesen baráti. Politikailag minden bizonnyal azért, mert Ausztria és Magyarország kapcsolatait úgy jegyzik, példamutatóak, hogyan élhet földrajzi, emberi közelségben egymás mellett két különböző társadalmi rendszerű ország. Úgy jegyzik, de korán sem felhőtlenek a kapcsolatok minden területen, hiszen mintegy 3 év leforgása alatt kereskedelmi forgalmunk harmadával esett vissza, vagyis az úgynevezett trend keményen lefelé mutat. A gazdaság már az első percekben téma Grósz Károly miniszterelnök és Franz Vranitzky kancellár négyszemközti megbeszélésén is, amelyről nem sokkal később ők maguk adnak a televíziónak tájékoztatást. Franz Vranitzky azt mondja, a legfontosabb, hogy ne a régi formákhoz ragaszkodjunk, hanem új létesítményeket próbáljunk létrehozni mindkét országban, sőt, esetleg együtt harmadik piacon is. Persze ez nem lehet egy-két hónapos program, és nem elég ehhez a személyes ismerettség, a barátság. Megfelelő vállalkozási formákat kell kialakítani. Mindkét oldalon van elég érdeklődő vállalat, és ha ez tényleg így van, belátható időn belül javulhat a kereskedelmi mérleg, az osztrák kancellár szerint. A magyar miniszterelnök egy kollégája által említett új létesítményről, a szóba került világkiállításról beszél.
Ez a vállalkozás és adósságállományunk volumene, illetve a belső nemzeti program nem összeegyeztetetlen. Nem tudom, hogy önöknél hogy van, de nálunk egy-egy ilyen programra minden vágyat felszoktak fűzni.
Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns werden an solche Programme, an solche Projekte alle Wünsche gleich angeknüpft.
Ha a realitások talaján maradunk, akkor minden anyagi eszközt tudunk mozgósítani.
Wenn wir dabei auf der Basis der Realität bleiben, werden wir alle finanziellen Mittel mobilisieren können.
És úgy vagyunk tájékozódva, hogy többen érdeklődnek Európából, hogy bekapcsolódjanak eszközökkel e programba.
A két kormányfő egy olyan festmény előtt tájékoztat minket, amely az osztrák államszerződés aláírását ábrázolja. Az épület a Bauhaus Platz 2, az évenkénti osztrák-magyar kormányfői találkozók hagyományos színhelye. Közös monarchiabéli történelmünk során politikai idegközpontnak is nevezték a palotát, ahol korábban Metternich tevékenykedett, és ahol a márványsarok szalomban később Dollfuss kancellárt meggyilkolták. Egy másik termében ma délután ugyancsak a kormányfők jelenlétében szerződést írtak alá, mely szerint az osztrák Föstalpin és a Lenin kohászati művek a Technoimpex közreműködésével a Szovjetunióban és Líbiában kohászati üzemek építésében, beindításában működik együtt. Továbbá a Föstalpin a Lenin kohászati művekben egy folyamatos öntömű, korszerűsítő átépítését is elvégzi. Két nagy, gondokkal küszködő vállalat fog tehát össze egyfelől a harmadik piaci fellépésben, másfelől a magyar kohászat megújításában. A tárgyalásokon az osztrák kancellár azt fejtette ki, miért a Magyarország iránti nagy nemzetközi érteklődés. Nos, a belpolitika sajátos volta, az aktív külpolitika és a magyar-osztrák kapcsolatok különleges volta teszi megkülönböztetetten figyelemre méltóvá Vranitzky szerint Magyarországot. Grósz Károly elmondta, hogy a reform dinamikusan halad. A számunkra legfontosabb szocialista partnereinktől ebben támogatást kapunk. A legfejlettebb országoktól pedig a gazdaság korszerűsítéséhez remélünk forrásokat. Ez a magyarázata annak, hogy az európai integráció intézményeivel is építjük kapcsolatainkat. Vranitzky utalt arra, hogy Ausztria kereskedelmi forgalmának 2/3 a közös piaccal bonyolítja le. Bizonyára az osztrák kancellár jól tudja, mennyire érinthet bennünket, ha a szomszédot az európai gazdasági közösség tagjai közé felveszi. Ezért is mondhatta, hogy országa mindenkinek kiszámítható partnere kíván lenni, és ha úgy merülne fel a kérdés, hogy tagság az EGK-ban, vagy semlegesség, nos, Ausztria a semlegességet választja. A magyar tárgyaló delegáció java gazdasági szakemberekből áll. Így Grósz Károllyal együtt már az első napon, késő délután a kereskedelmi kamarában is látogatást tettek.
Thank you.